Imádkozzunk. Anyi édesatyánk, itt állunk most előtted. Megvalljuk neked a bűneinket. Megvalljuk azt, hogy bűnösek vagyunk, és tudjuk azt, hogy ezzel távol kerültünk tőled, és a te szentségedhez nem érhetünk fel, és ez elszakít minket tőled. És köszönjük neked, hogy te egy megbocsátó Isten vagy, és te megbocsátottad a bűneinket. Köszönjük neked, hogy elküldted a fiadat, akinek a születésére most fogunk emlékezni karácsonykor, ami egy gyönyörű ünnep, de ami majd utána következik, amire húsvétkor emlékszünk, az egyáltalán nem olyan szép, amikor megfeszítik ezt a Krisztust, akit te elküldtél ide közénk. De ha nem feszítették volna meg, akkor pedig nem lenne örök életünk, Urunk, hogy úgyhogy ezért nagyon hálásak vagyunk neked, hogy keresztül viszel minket ezen a folyamaton, amikor karácsonykor, nagypénteken és húsvétkor gondolhatunk arra, ami történt 2000 évvel ezelőtt itt a Földön. És köszönjük neked, hogy ez mind fizikailag a valóságban is megtörtént, és szellemileg is mindez lezajlott. Lezajlott ez a háború, és Krisztus ezt megnyerte. Eltiporta a sátánt, eltiporta a mi bűneinket, és mindannyian, akik hozzáfordulunk, akik elfogadjuk őt, mindannyiunknak itt van a kegyelem, mindannyiunknak itt van a megváltásnak az öröme. És így sokkal jobb készülni erre a karácsonyra, tudva azt, hogy a kegyelem sokkal nagyobb, mint a bűn, és a kegyelem az mindent elfedez. És kérünk téged, hogy mindenkinek, aki itt van ebben a teremben, segíts minél hamarabb megragadni ezt a kegyelmet. Amen. Foglaljatok helyet, a gyerekeket elengedjük a gyermek órákra. A Saci, Peti várja már őket, és a többiek is. És a mai napon nem a Robi fog prédikálni, hanem egy vendég előadónk van. Győri Mátét kérem meg, hogy jöjjön és hirdesse nekünk az igét.
Nagyon szeretettel köszöntelek benneteket. Többek között az is a kiváltságom, hogy nem kell maszkot viselnem, és így szólhatok hozzátok. Örülök annak, hogy láthatom a szemeteknek a csillogását, és hát azokat is üdvözöljük, akik a képernyők előtt követik ezt az Isten tiszteletet. Nagyon érdekes volt nekem az, hogy Lajos az ő imádságában, egy karácsony előtti vasárnapnak az imádságában a húsvétot is, nagypénteket is megemlítette. Én szeretném, hogyha még egy eseményt hozzávennénk ehhez, mégpedig azt, hogy mi az a mi reménységünk, hova tekintünk előre, hogy mi az ahova készülünk, hogy az evangélium teljessé váljon a mi szemünk előtt. A mai igehirdetésnek az a címe, hogy növekszik a világosság, és egy másik címe is van, a teljes evangélium. A teljes evangélium, vannak gyülekezetek, akik így nevezik magukat, hogy full gospel gyülekezet, vagy teljes evangélium gyülekezet Magyarországon is van. Én egy kicsit más értelemben fogom ezt értelmezni a számotokra, ha esetleg valaki megijedt volna ettől a megjegyzéstől, vagy ettől a kitételtől. Mindenekelőtt szeretném nektek felolvasni azt a proféciát, amelyet már többetszer idézünk ebbe az adventi időszakba. Ézsaiás proféta könyvének a 9. részéből olvasom föl, így akkor veletek együtt. Figyeljetek a világosságra, és figyeljetek a teljes evangéliumra. A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A homály földjén lakókra világosság ragyog. Te megszaporítod a népet, nagy örömöt szerzel neki. Úgy örülnek színed előtt, ahogy aratáskor szoktak örülni, ahogyan végadni szoktak, akiknek zsákmányt osztanak. Mert terhes igáját, a hátátverő botot, sanyargatójának veszélyt összetöröd, mint Midján napján. Mert minden dübörögve menetelő csizma is véráztatta köpönyeg elég, és a tűz martaléka lesz. Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal, mostantól fogva mindörökké. A seregek urának féltő szeretete viszi véghez ezt. Urunk Istenünk, szeretnénk ezt a féltő szeretetet teljesen megérteni. Szeretnénk megérteni a te üzenetedet. Szeretnénk ünnepelni azt, hogy a homályban lakókra valóban a te világosságod ragyog. És szeretnénk ünnepelni azt, amit elkészítettél számunkra. Amen. A seregek urának a féltő szeretetéről beszél Ézsaiás több száz évvel az Úr Jézusnak a megszületése előtt. Arról a szeretetről, amelynek az eredménye az, hogy ő megszabadít bennünket, hogy ő békességet ad, hogy szabadítót küld, aki egyben, és itt van a teljes evangéliumi rész, aki egyben örökkévaló messiás király, akinek az uralmáról azt olvassuk itt, hogy nem lesz vége. Hogy nem csak egyszerűen egy eseményt ünneplünk, mondjuk karácsonykor is, vagy húsvétkor, vagy éppen nagypénteken, egy-egy pontszerű eseményt, ami akkor is ott, megtörtént, hanem azt ünnepeljük, hogy a seregek urának a féltő szeretete egy olyan szabadulást hoz, amely akkor is ott nagyon fontos számunkra, ami akkor is ott megragadja az életünket és kiszabadít bennünket a bűn rabságából, egészen átformálja az életünket, de aztán az is igaz benne, hogy ő velünk van minden napon a világ végezetéig, sőt, egy lépéssel tovább megyünk, hogy ennek az uralomnak, ennek a királyságnak, amiben ő bevon bennünket, nem lesz vége. Azt mondja, hogy az ő uralma növekedésének és a békének nem lesz vége. Nem lesz vége, nem gyengül el, nem arról van szó, hogy történt valami karácsonykor, és aztán az fölívelt nagypénteken és húsvétkor, az Úr Jézusnak a feltámadásával, és talán még inkább fölívelt a mennybe menetel alkalmával, amikor az Úr Jézus felment a mennybe a tanítványok szeme láttára, hanem ez még inkább feljebbével. Nem arról van szó, hogy ez aztán leáldozik, valami szépre emlékezünk vissza ilyen nosztalgikus hangulatban, hanem mi úgy ünneplünk, mint akinek teljes reménysége van. Én nagyon szeretem azt, ahogy Zsuzsi összeállítja nekünk ezeket hát adventi koszorúnak már nem is nevezném, mert ez már rég sokkal több annál, és különösen most a felső részére figyeljetek, ott ez az örvendező, tiszta, dicsőséges öröm van, amit afölött érezhetünk, hogy az ő uralmának, amelyet elhozott a földre, nem lesz vége. Soha nem lesz vége. Ez a teljes evangélium, tehát az, hogy nem pontszerűen történnek események, hanem az, hogy az, aki eljött ebbe a világba, az egy proféciát töltött be, és ő velünk van minden napon a világ végezetéig, és ő az, akinek az uralmának nem lesz vége sohasem. Velünk van az Isten a legsötétebb időszakokban is. Hoztam nektek egy példát, nem lehet látni olyan messziről valószínűleg, aki nagyon jól tud figyelni, az látja, hogy ez egy gitárhúrról van szó, de hoztam képeket is ehhez. Hogy miért is fontos a teljes evangéliumról beszélni. A teljes evangélium azért fontos beszélni, mert az életünk olyan, mint egy gitárhúr. Megteremtett bennünket az Isten, és ennek a húrnak ugye van két vége, meg van közepe is. Az egyik vége, amit rögzíteni kell a gitárnak a lábához. Itt a lábat lehet látni, ki hogyan rögzíti hozzá, itt egy ilyen gumóval lehetne rögzíteni. Ez nagyon fontos dolog, hogy ez a rögzítés meglegyen. Aztán nagyon fontos a következő is, hogy legyen a húrnak egy kifutása ugye a bundok fölött, és hát arra is tudjon tartani, de a nyak is nagyon-nagyon fontos, de abból az egészből egy zengő húr legyen, ahhoz az is kell, hogy legyen a fejhez való kapcsolódás, ez pedig az, ahol a vége van ennek a rögzítve ennek a húrnak, és amikor megfeszül, ekközött a két pont között, a láb és a fej között, és a nyakon le lehet fogni különböző formában, akkor szólal meg az Isten akarata szerint, vagy a húrnak, a teremtőjének az akarata szerint ez az evangélium. Hogy miért is fontos ez, arról szeretnénk néhány szót még szólni, és menjünk vissza a képek elé, légy szíves, Tomi. Van egy probléma, mégpedig az, hogy Még megtért emberekként is erőt vesz rajtunk néha a reménytelenség. Különböző okoknál fogva. Tehát bajokba kerülünk, betegségekbe kerülünk, egyszerűen csak ránk telepszik a reménység. Nem csak egyszerűen beköszön hozzánk, hanem néha be is költözik. Valamikor úgy éljük az életünket, és itt szeretném azokat is hívni most gondolkodásra, akik már régóta hívő emberek, hogy megtértünk, nagy örömöket éltünk át, aztán utána egy ilyen beszürkült életet élünk keresztényként, néha-néha valami nagy-nagy kiemelkedő eseménnyel, örömmel az életünkben. De ezt tudjuk jó, hogy ez nem jó, nem jó van ez így. Mert a reménytelenség költözik be, nem csak egyszerűen beköszön, ahogy mondtam, hanem be is költözik a szívünkbe. Valamiért hajlamosak vagyunk erre. És amikor így vagyunk, akkor ugyanúgy beszélünk, mint bárki más a világban. Én figyeltem magamat különböző környezetben, amikor mondjuk vártam a tesztemre, a COVID-tesztemre, másfél órát kellett rá várni, úgyhogy olyan volt időm, és ott beszélgettek az emberek, én is beszélgettem velük, és hát beszélgettünk arról, hogy milyen helyzet van most, és hát mindenki elkeseredett volt, szomorú volt, kétségbe volt esve, vagy éppen csak nagy-nagy bizonytalanságban volt. És én is beszélgettem velük, és azon kaptam magamat, hogy ugyanúgy beszélek, mint ők. És aztán hallottam más hívő embereket is ugyanúgy beszélni, mint ahogy a többiek beszélnek. És akkor azt mondtam, hogy jó, persze mi is ugyanabban a világban élünk, mint a többiek, de vajon jó van ez így, és jó van ez így az életünkben, és vajon miért van ez így az én életemben is? Azt mondja Pál a Tesszalonikaiakhoz írt levelében, hogy nem szeretnénk testvéreink, ha szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Úgy néz ki, mintha Pál nem abban látná a problémát, hogy ezek az emberek nem biztosak az üdvösségükben, nem biztosak abban, hogy Krisztus eljött és megváltotta az ő életüket. Mint hogyha ezzel minden rendben lenne, de a szomorkodásnak az a lényege, vagy az a gyökere, hogy nincs reménységük. Tehát a gitárhúr itt kell, hogy bejöjjön a képbe. Nagyon biztos az, ahogy a lábhoz van rögzítve az életünk, a gitárhúrónak ez a része, megvonna a nyak is, hiszen Isten így alkotta meg ezt az egész folyamatot, de mintha nem lenne kifeszítve a mi húrunk az örökkévaló reménységbe. Nagyon sokat szoktunk beszélni az evangéliumok arról a részéről nagyon helyesen, hogy hogyan vált meg bennünket a mi Istenünk, a mi reménytelen helyzetünkből, a mi bűneinkből. Hogy hogyan küldte el az Úr Jézus Krisztust, hogy meghalljon a mi bűneinkért, mert más lehetőség nincs. Beszélünk arról is, hogy Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet. De arról kevesebbet, hogy ennek a folytatása is van ennek a mondatnak, senki sem mehet az atyához, hanem csak is én általam. Tehát van egy célja az életünknek, nem csak az, hogy itt a megtért életet éljünk, és a hívő életet éljünk, bűnbocsánatban és a bűnből való a szabadulásban, a megszentelődésben, hanem hogy tartsunk valahova. És most én erről is szeretnék majd szólni ezen a mai napon. A János első leveléből szeretném olvasni azt az ígét, amiről leginkább szeretnék beszélni. Két részből, az első levélnek a második fejezetéből, és aztán majd egy kicsit később. Ez így szól. Szeretteim, nem új parancsolatot írok nektek, hanem régi parancsolatot, amely kezdettől fogva megvan nálatok. Ez a régi parancsolat az az ige, amelyet hallottatok. Viszont új parancsolatot írok nektek. Azt, ami igaz ő benne és ti bennetek, hogy múlik a sötétség, és már fénylik az igazi világosság. Azt gondolom, hogy adventkor, amikor egyre több gyertyát gyújtunk meg, akkor nagyon fontos arról beszélni, hogy múlik a sötétség, és már fénylik az igazi világosság. És fontos erről azért beszélni, mert körülöttünk nem ezt érezzük. Nem azt, ha megnyitod a híreket, vagy akár csak néha környezetedben a beteg emberekről hallasz, vagy nyomorúságot látsz, vagy éppen valaki úgy készül a karácsonyra, hogy egyedül van, mint az ujjam, akkor nehéz azt elhinnie, hogy múlik a sötétség. Nehéz azt elhinnie, hogy már fénylik az igazi világosság. Vajon mit is akar mondani a mi Istenünk ezzel az új parancsolattal nekünk? És folytassuk kicsit tovább, a harmadik részből. Lássátok meg, azaz nyissátok ki a szemeteket, arra, hogy milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya. Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. Nem csak a nevünk ez, hanem tényleg azok vagyunk. Azért nem ismer minket a világ, mert nem ismerte meg őt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, mert olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. A János első levelének nagyon fontos témái vannak, és ahhoz, hogy ezt a részt ezt megértsük, fontos ezeket is látnunk. Az első nagyon fontos téma, amivel foglalkozik János ebben a levélben, a bűnnel való harc. Olyan dolog ez, amivel te is és én is állandóan küzdünk. Azt mondja itt a következő szlájdot, kérem szépen. Még a következőt. Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. Erre hívja János az ő olvasóit, hogy ne vétkezzenek. Ha pedig vétkezik valaki, van pártfogunk az atyánál, az igazi Jézus Krisztus, mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világ bűneért is. Tehát elhangzik egy ilyen bátorítás, vagy ilyen felhívás János részéről a gyülekezeteknek, ahova írta ezt a levelet. Figyeljetek, ne vétkezzetek. Az Isten szentséget kíván tőlünk, ne vétkezzetek. Ez az alapvető üzenet, az egyik alapvető üzenet ebben a levélben. Aztán a következőt nézzük meg. Azt mondja itt János, hogy abból tudjuk meg, hogy ismerjük őt, ha megtartjuk az ő parancsolatait. Tehát ez egy ismérve a hívő embereknek, a keresztényeknek, hogy ők megtartják az Isten parancsolatait. Aki azt mondja, hogy ismeri őt, de nem tartja meg a parancsolatait, az hazug, és abban nincs meg az igazság. Aki pedig megtartja az ő igéjét, abban igazán teljes élet az Isten szeretete. Ebből tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk, aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak magának is úgy kell élnie, ahogy ő élt. Hát elég lenne az, hogyha János arról beszélne, hogy a parancsolatokat meg kell tartani. Nagyon jól tudjuk azt, hogy akik kicsit is őszinték vagyunk, hogy egyikünk sem tudja megtartani a parancsolatokat. Ha igazán őszinték vagyunk, akkor ezt be kell vallani. De utána azt mondja a végén, hogy oké, tartsátok meg a parancsolatokat, sőt, aki nem tartja meg, az hazuggá teszi az Istent. És a végén azt mondja a 6. versben, hogy aki ő benne marad, annak magának is úgy kell élni, ahogy ő élt. Egy óriási standardet állít föl, egy nagyon magas standardet állít föl nekünk, hogy úgy éljünk, hogy az Úr Jézus Krisztus élt. Én János levelét nagyon szerettem egész addig, még ezekből bele nem néztem. Mert úgy éreztem, hogy mintha egy ilyen mesekönyv lenne. Valami nagyon szépre próbál elvezetni, de mintha az én életemnek a valósága más lenne. És aztán jön még egy téma, amiről szintén beszél ez a levél. Ez pedig az utolsó órában történő események. Gyermekeim, itt az utolsó óra, és amint hallottátok, hogy Antikrisztus jön, és íme most sok Antikrisztus jelent meg. Ebből tudjuk, hogy itt az utolsó óra. Ezt azokról írtam nektek, akik megtévesztenek titeket. És most, gyermekeim, maradjatok meg ő benne. Hogy amikor megjelenik, bizalmunk legyen iránta, és meg ne szégyenüljünk előtte az ő eljövetelekor. Itt arra hív bennünket, egyrészt figyelmeztet bennünket arra nagyon, nagyon szigorú módon, vagy nagyon őszintén, hogy jönnek antikrisztusok. És ezek az antikrisztusok, ezek súlyos megtévesztést fognak hozni erre a világra. A jót rossznak fogják mondani, a feketét fehérnek fogják mondani. Ezt nagyon jól lehet látni most is a világban. Nincsenek, a határokat elmossák, mindent relatívvá tesznek. Mindennek politikailag korrektnek és egyéb más kedvesnek kell lenni, tolerálni kell mindent. Jön nagyon sok megtévesztés, jön egészen durva megtévesztés is, amikor valakinek az életére vagy szabadságára törnek. És ezek között azt mondja János az ő olvasóinak, maradjatok meg ő benne. Most, amikor így éljük ezt a mostani kereszténységet Magyarországon 2021-ben, nem probléma, tehát most leültünk valamelyik nap a héten a presbiterekkel, és beszélgettünk arról, hogy hány istentiszteletet tartsunk. Nem arról kellett beszélnünk, hogy oldjuk meg azt úgy, hogy ne kapjanak el bennünket, hogy ne üsse meg senki se a bokáját azért, mert karácsonyi istentiszteletet tartunk. Nem arról beszéltünk, hogy az üldözésben hogyan tudjuk megúszni a dolgokat, vagy hogyan ne vigyük veszélybe a mi gyülekezetünket, hanem arról beszéltünk, hogy hány istentiszteletet tartsunk. Mi az, ami belefér, mi az, ami nem fér bele az emberek idejébe. Körülbelül erről kellett beszélnünk. Tehát ebben viszonylag nehéz megértenünk azt, hogy mit jelent egy antikrisztusi nyomás alatt élni. Mondjuk, ha a kísértéseinket nézzük, meg az igazságnak a megkérdőjelezését, akkor már kicsit más a helyzet. De itt olyan helyzetekről van szó, amikor konkrétan élet-halál kérdés az, hogy dicsőíted-e Istent, vagy nem. És ebben a helyzetben mondja nekik azt, mondjuk az oroszlánok elé, amikor mentek a keresztjének, maradjatok meg ő benne. De kicsit másképp hangzik. Tehát ilyen üzenetek vannak ebben a levélben, hogy legyél jó, legyél büntelen, élj úgy, ahogy a Biblia írja, sőt, legyél olyan, mint Jézus, ne hagyd magad becsapni, még az antikrisztusoktól sem. Mindezt őrítő kísértések, hatalmas bukások és gonosz szellemi hatalmaknak az erőterében kell megtennünk. Lehetséges ez? Lehetséges büntelenül élni, lehetséges úgy élni, hogy a nagykönyvben meg van írva, lehetséges megmaradni mindenféle tévtanításnak a szelében. Akár csak egy napig is képesek vagyunk ebben megmaradni. Ez egy lehetetlen küldetésnek tűnik. Azonban János nem csak ezekről szól, hanem János azokat az üzeneteket is hozza, amiket én is hoztam most elétek, és van remény, az Isten befűzi a mi gitárhúrunkat, és úgy alkotott meg bennünket, hogy minnyájan, nem csak a szépek és okosak és szentek, hanem mindenki, az egyszerű bűnösök is, mint én magam is, meg mi minnyájan, tudunk úgy zengeni az ő dicséretére, ahogy meg vagyunk teremtve, mert erre vagyunk megteremtve. És nézzük tovább azt, hogy hogyan fűzi be Isten a gitárhúrt, hogy hogyan rögzíti az életünket a lábhoz, és aztán hogyan rögzíti a másik végéhez is a gitárnak a húrunkat. Azt mondja, hogy ez a régi parancsolat az az ige, amelyet hallottatok. A régi parancsolat az az evangélium, az az üzenet, amit hallottak eredetileg is a János első levelének a korábbi hallgatói. Ami megtérésre hívott bennünket, és szabadulást adott. Ez máshol úgy hangzik, a Jézusnak a szavai szerint, a Máté evangélium a 11. részéből, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Így hívja az embereket magához az Úr Jézus. Így mondja azt, hogy figyelj ide, tényleg szörnyű a helyzet, tényleg szeretnél büntelenül élni a nagykönyv szerint, szeretnél úgy élni, mint ahogy az Isten azt szeretné, az ő akarata szerint, de vannak antikrisztusok, meg akarnak téveszteni, de ennek ellenére és mindezek között én arra hívlak téged, jöjjetek hozzám, mindnyájan, akik megfáradtatok ettől a küzdelemtől, akik megfáradtatok attól, hogy meg akartok felelni, akár az Isten törvényének, akár bármi más saját vallásos törvénynek, jöjjetek én hozzám, és én megnyugvást adok nektek. Aztán Zákeusnak, aki tulajdonképpen nevetségesen elveszett helyzetben volt, azt mondja az Úr Jézus, mert az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Azért jött, hogy megragadja azt a húrt, ami csak úgy a világban össze-vissza van, egy drót darabként, és ezt a végét lerögzítse az ő kegyelmes tervébe, és beépítsen bennünket ebbe a tervbe. Azt mondja a továbbiakban János levele, hogy nem csak egyszerűen van egy régi parancsolat, amelyet hallottatok, az az ige, amely megtérésre hívott benneteket, és elmondta, hogy az emberfi azért jött, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett, hanem az Isten gyermekeinek neveznek bennünket ebben az új állapotunkban. Az új állapotunkban nem csak egyszerűen ennek neveznek bennünket, hanem valóban azok is vagyunk. Nem tudom, hogy így gondolsz-e magadra, amikor éppen nyomorúságban vagy. Vagy amikor éppen fásultságban, reménytelenségben vagy. Érzed-e azt, és tudod-e azt magadról, hogy az Isten gyermeke vagy? Vagy azt gondolod, hogy akkor leszel, hogyha valamiféle standardet megütsz, hogyha valamiféle elvárásat az Istennek teljesíted. Ő azt mondja, hogy én azért tettem, hogy megkeressem és megtartsam, ami elveszett. Az elveszett, azt meg kell találni. Nem amikor már megtalálta magát, akkor tudja oda vinni magát az Istenhez, és kérheti tőle azt, hogy fűzze be az ő húrját az ő tervébe, hanem ő jön el, és azt mondja, én megragadom az életednek az egyik végét, és gyermekemmé teszlek téged. Mit is jelent ez valójában, hogy Isten gyermekei vagyunk? Az Efézus 2-ben van talán ennek a legszebb leírás, amit én nagyon-nagyon szeretek, ez egyik kedvenc igém. Még menjünk tovább, Tomi. Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt. Ez volt az eredeti állapotunk. Tehát megint csak mondom, nem arról van szó, hogy mi keressük, hogy hova tegyük le a húrunknak az egyik végét. Hanem mi halottak voltunk, nem tudtunk tenni semmit sem. Ebben az állapotban vagyunk. És ha te úgy érzed, hogy nem tudsz tenni semmit sem, ha már fáradt vagy attól, hogy majd szilveszterkor megint valami fogadalmat tegyél, amit nem tudsz betartani, akkor hívlak téged arra, hogy hallgass meg ezeket az ígéket, és hogyha ha Isten gyermekévé akarsz lenni, akkor fogadd el, hogy ő meg akar találni téged, és az életedet így magához akarja kapcsolni. Titeket is életre kezded, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek-e világ életmódja szerint, igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Tehát engedetlenség fiaihoz tartoztunk, halottak voltunk. Menjünk tovább. Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk, testünk kívánságaival, követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk természetüknél fogva, épp úgy, mint a többiek. Tehát erre mondja azt a másik levélben Pál apostol, hogy ugyanúgy szomorkodtok, mint a többiek. Ugyanabban a sodrásban vagytok benne, mint a többiek. De itt jön a nagy fordulópont, de Isten gazdag lévén irgalomban az ő nagy szeretetére, amelyen minket szeretett, hogy minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett Krisztussal együtt. Kegyelemből van üdvösségetek. És vele együtt feltámasztott, és a mennyeiek világába ültetett bennünket. Tehát halottak voltunk, életre keltett, megtalált bennünket, befűzi az életünket ebbe a gitárba, és elindul valami csodálatos folyamat, ami eddig elveszett volt, ami eddig halott volt, az most élővé válik, az most, aki eddig a harag fia volt, az most az Isten gyermekévé lesz, és nem csak egyszerűen arról van szó, hogy életre kelt bennünket, és átminősíti az életünket, hanem óriási kiváltságba helyez bennünket. Gondoljátok meg csak, hogy mi történik. Azt mondja, hogy vele együtt feltámasztott, tehát ez az életre keltés, és a mennyeiek világába ültetett bennünket Krisztus Jézusban. Az egész nyelvezet különben azt arra hív bennünket, hogy képzeljük oda magunkat az Isten mennyei tróntermébe. Képzeljük magunkat oda az Isten tróntermébe, ahol Isten maga ül az Atya a trónon, és ebbe a trónteremben nagyon-nagyon kevesen ülhetnek le. Ki az, aki tudja, hogy a királyi protokoll szerint ki az, aki leülhet a király jelenlétében? Esetleg ki ismeri a királyi protokollt úgy? Csak vigasztásképpen mondom, én is utána kellett, hogy járjak, mert nem vagyok jártas ebbe a királyi protokollba, de minden esetre azok ülhetnek le, akik a királyi családnak a tagjai. Akik nagyon-nagyon kívánságos helyzetben vannak. Tehát amikor azt mondja neked, azt mondja rólunk az Isten, és szinte egy mondatban, Pál apostolon keresztül, hogy figyelj, halottak voltatok, életre keltett, és nem csak, hogy életre keltett, hanem odaültetett benneteket a mennyei világba, akkor azt mondja, hogy teljesen befogadottá lettél. Olyan mértékben kiváltságos helyzetben vagy, hogy az szinte elképzelhetetlen. Egy csodálatos helyzet az, hogy ilyen reménységgel ajándékozott meg bennünket. Egy új parancsolat ez, amelyben ez mindez kibontakozik, János így fogalmazza meg. Igen, megyünk tovább. Tehát azt mondja, egy új parancsolatot írok nektek, ami igaz ő benne és ti bennetek, hogy múlik a sötétség, és már fénylik az igazi világosság. Tehát, hogy oda kerülünk ebbe a csodálatos jelenlétbe, egy hatalmas világosság vesz körül bennünket. És mégpedig ez olyan világosság, ami nem csak egyszerűen egy reménység, vagy egy elképzelés, hanem parancsolat szintre van emelve. Nem tudom, ezt a nyelvezetet használja János, hogy ez egy parancsolat, nem csak egyszerűen egy álom, hanem ki vagyunk választva, el vagyunk különítve erre. Ugye mondtam azt, hogy egy kicsit furcsa ez a mondat, hogy múlik a sötétség, és már fénylik az igazi világosság. Mert amikor körülnézünk, amikor még épp egy sötét helyzetben vagyunk, nem ezt tapasztaljuk. Akkor hogy lehet ez igaz mégis, már pedig igaz? A kulcs szerintem az, hogy igaz ő benne, és ti bennetek. Ez már egy más dimenzió. Ez nem igaz az egész világra. Az egész világra nem igaz az, hogy ez valami utópiában egyre jobb világ lenne. egyre jobb dolgok felé haladnánk. Ugye azt reméltük, hogy mondjuk a technikai vívmányok majd előre fogják vinni az életünket, könnyebb lesz az életünk, kevesebb betegség lesz és minden, és ezzel szemben nem ezt tapasztaljuk, hanem azt tapasztaljuk, hogy egyre fejlettebb az orvostudomány, de jön egy Covid, és padlóra teszi az egész világot. Azt tapasztaljuk, hogy a sötétség igenis nő körülöttünk, hogy antikrisztusok támadnak, de van egy másik igazság, egy másik parancsolat, ez pedig az, ami igaz, és ő benne is, mi bennünk, hogy múlik a sötétség, és már fénylik az igazi világosság. Tehát ez csak bennünk, csak a keresztényekben, a kihívottakban, csak akiket megtalált az Isten az ő halott állapotukban, amikor a harag fiai voltak, és aztán a saját gyermekeivé tette őket, ez csak ő bennük igaz, és csak mi bennünk igaz. És csak is ő benne igaz. Ez sehogy másképp nem lehetséges. Nincs más út arra, hogy valaki erre a világosságnak a növekedésére eljusson. De mégis, ő benne már ez valósággá lehet. Azt mondja továbbiakban, hogy tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóval lesz, akkor hasonlókká leszünk hozzá, mert olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Hasonlóvá leszünk hozzá, és színről színre meg fogjuk őt látni. Így válik az életünk értelmessé. Így tudjuk felvenni a harcot a bűnnel szemben is. Azt mondta ennek a folytatásában, a felolvasott résznek a folytatásában János, ezért aki így reménykedik, tehát aki reménykedik nem csak abban, hogy az Úr Jézus megragadta az életét, és rögzítette a gitár egyik pontján, hanem hisz abban is, hogy a világosság növekszik, és azt hisz abban, hogy aki az Úr Jézusban van, az mennyei állampolgár, az Isten családjának a tagja, tehát örök élete van, aki mindezekben reménykedik, aki ebben is reménykedik, nem csak a megváltásában, hanem ebben az örökkévaló perspektívában is látja az életét, az megtisztítja önmagát. Annak lesz ereje arra, tehát annak erőforrást fog jelenteni a bűnnel való harcban az, hogy ilyen reménysége van. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok gyengeségünk, nagyon sok szomorkodásunk, nagyon sok kesergésünk a többi ember együtt azért van, mert nem él bennünk ez a reménység úgy, ahogy kellene. Persze, hogy tudjuk, hát mindenki teológiai tételekben tisztában van azzal, hogy örök életünk van. De vajon gondolkozol ezen annyira, mint amennyire kellene? Jelente ez olyan reménységet számodra, hogy beindít rakétákat benned? Mert az, hogy megváltott bennünket a mi Istenünk, az egy óriási nagy dolog. Amikor azt tudjuk, hogy nem vagyunk már a haragfiai, nem vagyunk már halottak, hanem életre keltett bennünket, sőt, a mennyeiek világába leültetett bennünket családtagként, ez egy óriási nagy erő. De van még egy nagyobb erő is ennél, vagy még egy erő, ami plusz erőforrást jelent ebben, amitől az evangélium még teljesebb lesz, ez pedig az, hogy van ilyen reménységünk. És ezáltal még azt mondja János, hogy képesek vagyunk jobban harcolni a bűnnel szemben is. Mert tudjuk azt, hogy ki az, aki elkezdte bennünk a munkát, ki az, aki most is velünk van minden napon a világ végezetéig, és ki az, aki bennünket célhoz fog vinni. Azt mondja Pál apostol egy másik helyen, hogy meg vagyok győződve, hogy aki elkezdte bennetek a munkát, ő véghez is fogja vinni. És ott lesznek majd a mennyei dicsőségben a többiekkel együtt. A jelenések könyve nagyon-nagyon fontos és tanulmányozandó ige szakasz. És amikor most itt van karácsony, akkor erről kell gondolkoznunk. Sok mindent kell átgondolnunk azzal kapcsolatban, mi az, ami ránk vár. A karácsony visszatekint, de kell, hogy legyen előretekintés az életünkben, mert Jézus nem azért jött el, hogy egy kedves ünnepet hozzon el számunkra, hanem azért, hogy beültessen bennünket a mennyei trónterembe, és azt mondja, hogy olyan reménységed van, amiről nem is álmodtál, amit el se tudsz képzelni. Vagy fogunk énekelni egy éneket a végén, az egyik kedvencem, ez is erről fog szólni. De hogyan működik ez? Hogyan működik ez? Mit jelent ez most ez a reménység a már igen helyzetben, amikor már üdvösségünk van, de még nem értük el a teljes megváltásunkat, ami reménységünket? Vannak különböző megtapasztalások ebben. Az egyik legősibb megtapasztalás Jób könyvében van megírva, ahol Jób minden szenvedése és nyomorúsága között azt mondja, mert én tudom, hogy az én megváltóm él. és utoljára megáll a por fölött, és ha ez a bőröm szerte foszlik is, testem nélkül meglátom az Isten. Teljes élő reménysége van abban, pedig nagyon sokkal az Úr Jézus születése előtt élt, de mégis Isten kijelentette számára, hogy az ő megváltója él, tehát lesz, aki kifizeti érte a váltságot, és testem nélkül is meglátja az Istent. Saját magam látom meg, ő tulajdon szemeim látják meg, nem valaki más, bár veséim is megemésztetnek. Tudja azt, hogy egy romlásban van a teste, nagyon is érzi, ugye cserepekkel vakargatta magát, olyan súlyos betegségben volt, mindent elvesztett, az egész családját, a feleségének a támogatását is elvesztette. A feleség azt mondta, hogy hajj meg és átkozd meg az Istent, vagy először átkozd meg és utána hajj meg. Egy ilyen helyzetben van, és ő ebben a helyzetben jelenti ezt ki. Tudom, hogy az én megváltóm él. Óriási erőt jelent, extrém szenvedések, nagy veszteségek között is egy ragyogó világosság ez, egy reménység a sötétben. Vagy amikor Pál apostol, aki szintén nagyon sokat szenvedett és sok nehézségben volt, azt mondja az 1 Korintus 15:10-ben, de Isten kegyelméből vagyok az, ami vagyok. És nekem mutatott kegyelme nem volt hiába való. Vagy egy másik helyen azt mondja, aki pedig versenyben vesz részt, mindenben önmegtartóztató, azok azért, hogy elhervadó koszorút nyerjenek, mi pedig azért, hogy hervadhatatlan. Ő azt mondja, én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél. Úgy öközök, mint aki nem a levegőbe vág. Meg vagyok győződve arra, hogy Isten ma arra hív bennünket, hogy akik elindultunk ebben, vagy akik még nem indultak el ezen a futópályán, azok induljanak el. Mert ez vezet valahová, mert itt lehetséges az, hogy mindenki nyerjen. Nem csak néhány kiváltságos, hanem mindenki, aki hisz, az nyer. Az nyerni fog, és annak örök élete van. És aztán, akik már futunk ezen a pályán, úgy fussunk, mint akik előtt nem bizonytalan a cél. Mert nem csak valami homályos reménységünk van, hanem ragyogó világosság van az életünkben, és ez a világosság ez egyre nő. Minél inkább közelebb vagyunk ez a megváltásunkhoz, az ilyenfajta megváltásunkhoz, annál inkább világos ez. És akkor tudunk úgy öklözni, mint aki nem a levegőbe vág, és úgy futni, mint aki előtt nem bizonytalan a cél. És aztán van még egy, amit Pál apostoltól idéztem. Ama nemes harcot megharcoltam, ezt már a hitet a vége felé mondja. Futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Nagyon nehéz ezt elmondani, hogy a hitet megtartottuk, de mégis tudjuk azt, hogy ki által tudta ezt megtenni. És végül eltétetett nékem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igazbíró ama napon. De nem csak nekem, hanem mindazoknak, akik várva várják az ő megjelenését. Nagyon fontos, hogy várjuk ezt a megjelenést. Nem azt jelenti, hogy az életünket meg kell tagadni, meg hogy nem fontos, ami most van, hanem úgy kell élni az életünket most, mint akik tudjuk, hogy hova tartunk. Tudjuk, hogy akár mi is van, a legnagyobb örömök, a legnagyobb szomorúságok, nehézségek is véget fognak érni, és lesz egy még nagyobb öröm, és lesz olyan, ahol a könnyet letörli a szemünkről a mi Istenünk. És végül néhány modernebb példát szeretnék elétek hozni. Az egyik Spurgeon, akit nagyon sokat szoktunk idézni. Őtől a élete vége fele megkérdezte egy fiatalember, hogy hány éves tetszik lenni. És akkor elmondta, hogy hány éves. És akkor azt mondta a fiatalember, hogy hát akkor az élete java már mögötte van, vagy megette az élete a kenyerének a javát. És erre azt mondta, megfordult, és azt mondta, hogy nem, az életem java még előttem van. Aztán eszembe jutott még a marosi nagymamám, anyai nagymamám, aki viszonylag hamar meghalt. 62-3 éves volt. Tüdőemboliában nagyon nagy szenvedés közepette volt a halálos ágyán, és ott állt körülötte a család. És azt mondta, hogy gyerekek, a fekete szalag mellé tegyetek ki egy fehéret is. És elmészem kicsi gyerekként, nem értettem, mi ez az egész. És azt mondta, hogy azért, mert mondjátok rá az embernek, amikor megkérdezik, hogy sírunk a nagymama halála miatt, de tudjuk, hogy a mennyei dicsőségben van. Tudjuk, hogy azt, hogy hazaérkezett. Aztán még egy Tim Kellertől is gondoltam, hogy idézek valamit, mert ez fontos ebben a gyülekezetben. De nem az ő prédikációja, vagy ő prédikált erről, de nem egy magvas gondolat tőle, de azért mégis ő írt át. Egy idős beteges, ugye Tim Keller ott állt az istentisztelet végén az ajtóba, és köszöntötte az embereket, és oda jött hozzá egy idős beteges asszony, akiről tudta Tim Keller, hogy ő egy idős beteges asszony, és megkérdezte, hogy mi a probléma, látta az arcán a fájdalmat, és azt mondta a néni, semmi olyan, amit egy jó kis feltámadás meg ne oldana. Szeretném, hogyha tudnád, hogy Isten gyermeke vagy, vagy Isten gyermeke lehetsz, ha még nem, ez a kívánság még nem a tiéd. És ez a kívánság, ez nem elnyerhető. Isten keres téged, az Úr Jézus keres téged, és itt van ma is, meg akar találni téged. Be akarja fűzni az életednek a húrját, hogy szépen, szépen zengen az ő dicsőségére. De azt is tudnod kell, ha már ez megtörtént veled, akkor nem bizonytalan a cél. Nem bizonytalan az, hogy hát sikerül, vagy nem sikerül. Aki befűzte az életednek a húrját, az meg akar téged ajándékozni a biztos reménysége. És ő azt mondja, hogy van egy új parancsolat szintű igazság, ez pedig az, hogy a sötétség múlik, és a világosság egyre növekszik. Én azt kívánom, hogy Isten adja meg nekünk azt, hogy meglássuk ezt a világosságot. Szeretném, hogy ebben segítenénk egymást is. Azt mondja, és az utolsó igevers, 1 Tesszalonika 4-ben Pál apostol, ezt mondja az utolsó történésekről, mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállani a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak. Aztán mi, akik élünk és megmaradunk, velük együtt elragadhatunk a felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel. Szeretném, hogyha az Isten tisztelet végén majd, mielőtt elkezdenénk beszélni arról, hogy ki mit csinált, kinek hogy sikerült a beigli, meg milyen takarítás van még hátra, meg stb. Vagy hogy mennyit kell még dolgozni, vagy hogy milyen fáradt vagy, vagy milyen öröm vagy tele. Tehát ez nagyon fontos dolgokról, mielőtt elkezdenénk beszélni. Törd a fejedet most azon majd, amikor itt csendesen leszünk, meg az éneket fogjuk énekelni. Akarok valamit mondani legalább egy embernek arról, hogy mi az én reménységem. Mondjuk mondd azt, hogy mennyei állampolgár vagyok. Az Isten gyermeke vagyok, ezért a mennyben is van helyem a mennyei trónteremben. Vagy Jézus visszajön. Teljes szívvel várom őt. Valamit gondolj, olyat, amivel vigasztaljuk egymást ezekkel az igékkel. Valamit mondjunk, egy bibliai igazságot, ami az örökké valóságról szól. Mondjuk egymásnak. Mondjuk az egész pici gyereknek is, mert őnek is fontos, de mondjuk az idősebbnek is, és mondjuk az ilyen 50-en túliaknak is, mint amilyen én vagyok. Fontos ez. Fontos emlékeztetünk egymást is, és azért imádkozom, hogy a Szentlélek bennünket is világosítson meg ebben a tekintetben. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked azt, hogy az életünket megragadtad, hogy nem hagytál bennünket abban az állapotban, hogy halottak voltunk, hogy a harag fiai voltunk, hanem megkerestél bennünket. Megkerested ezt a kis húrt, ami ebben a világban olyan össze-vissza elveszettem volt, az én életemnek a húrját is, és befűzted. És emlékszem arra, Uram, amikor megragadtad az életemet, és az elveszettből megtalált lehettem. És köszönöm, hogy sokan átélhettük már ezt. Én azért imádkozom, aki esetleg még így cselleng a világban, bóklászik a világban, az hadd tapasztalja meg azt, hogy te megtalálod őt, és magadhoz vonzod, és egy kapcsolatba kerülhet veled. És Urunk, kérünk téged arra, hogy hadd zengjen a mi életünknek a húrja úgy, ahogy kell. Köszönjük, hogy teljes biztosan reménykedhetünk abban, hogy te elvégezted a mi megváltásunkat. De köszönjük, hogy fel is támadtál a mi megigazulásunkért. Azért, hogy ott a mennyei trónteremben családtagoként mi is leülhessünk. Hogy mennyei állampolgárok lehessünk, hogy úgy futhassunk, mint akik előtt nem bizonytalan a cél. Urunk, tedd biztossá lépéseinket, és ne engedd, hogy ugyanúgy szomorkodjunk, mint a többiek, hanem tölts meg bennünket a te reménységeddel, és imádkozunk azért, hogy nyisd meg a szemünket, hogy lássuk, hogy igenis növekszik a világosság. Ha tudjon ragyogni ez a világosság, úgy az arcunkon, a szívünkben, az életünkön, hogy az emberek meglássák azt is, akik a sötétségben járnak, azok az mi életünkben is meglássák azt, hogy te eljöttél a világba. Hogy nekik is van remény. Urunk, így ragad meg az életünket. Légy velünk, nyisd meg a szemünket. Amen.